szeretettel köszöntöm a testvéreket, foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteletünket a 415-ös számú énekkel kezdjük. A 439-es számú éneket énekeljük majd. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas. Bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az aládatosokat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek.
Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Rászorulok, életem reménye, hogy szeretsz nagyon, és eljössz majd egy szép napon.
Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicsőségében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a Te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Uram, köszönök mindent, amit értem tettél. A Golgota keresztjén érzem szenvedtél. Így folyt drága véred, a magasság, hogy irányságot rám tassál.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, a földön pedig békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, aki abban mutatod meg hatalmadat, hogy irgalmas vagy, árasz ki reánk is kegyelmedet, hogy célegyenest törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és részesedjünk örökkévaló javaidban. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekedet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Sámuel második könyvének 12. fejezetében, az első verstől a 15. vers első részéig a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkedett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkedett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkedett. Dávid nagy haragra gyulladt, az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondta az Úr, Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává. és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát. A te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól. Mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján.
Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházba, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatának, a test feltámadásának és az örök életet. Amen.
Főénekként a 82-es számú éneket fogjuk énekelni, ami talán nem túl ismerős. Van-e a testvérek között esetleg, aki ismeri ezt az éneket, a 82-es éneket? Először elénekeljük akkor háromszor majd az első versszakát, hogy kicsit begyakoroljuk a dallamát, és a harmadszori éneklés után majd kezdjük a második versszakot. pedig hallgassák meg a testvérek a mai napra kiírt, igehirdetési alapigéjű rendelt igét, melyet megírva találunk a Lukács evangéliumában, annak 18. fejezetében, a 9-től a 14. versig a következőképpen. Isten igéit Lukács evangéliumából olvasom a 18. fejezet 9. versétől a 14. versig. Némely elbizakodott emberek, akik igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, feltesszük-e magunknak azt a kérdést néha, hogy milyen ember vagyok én? Vagy hogy jó-e az, ahogyan élek, vagy amit teszek? Jó-e az életem iránya? Ha ezek a kérdések felmerülnek bennünk, valószínűleg szeretnénk azzal válaszolni, hogy igen, jó. Mert szeretünk mindent úgy csinálni, hogy az jó legyen. De mi a mérce, ami szerint jónak vagy rossznak ítélünk valamit vagy valakit? A saját szemszögünkből nézve jó valami? Vagy egy másik ember szemszögéből nézve? Vagy talán az Úr szemszögéből nézve? Ige szakaszunkban szereplő, Jézus által említett mindkét ember Isten mércéjét veszi figyelembe. Mégiscsak az egyik embert nevezi Jézus megigazultnak. Akkor itt valaki valamit rosszul tud, vagy rosszul lát. A példázatban szereplő farizeus egy elbizakodott ember. Milyen is az, aki elbizakodott? Miért? Mitől lehet az? A farizeusok komoly iskolákat végeztek el, hogy Isten törvényét a lehető legalaposabban megismerjék. De nem csupán a megismerés volt a cél, hanem az is, hogy minél inkább a törvény szerint éljenek. Arra törekedtek, hogy Isten törvényét maradéktalanul betartsák. Persze abban az időben is, mint napjainkban, voltak, akik csupán a társadalmi rangban való előrelépés, vagy könnyen megélhetés miatt lettek tanítóvá. Csupán színlelésből próbálták megtartani a törvényt, hogy felsőbbrendűnek tűnjenek másoknál. Az, hogy ezek az emberek nagyobb tudással rendelkeztek, mint az egyszerű mindennapi emberek, már közelebb vitte őket ahhoz, hogy többnek, értékesebbnek gondolják magukat másoknál. Valószínűleg nem azonnal jelentkezik ez az arrogancia az embernél, de tény, hogy ha valaki többet tud a másiknál, többnek is érzi, többnek tartja önmagát. De ez a problémának csak az egyik része. Hiszen igényben arról olvashatunk, hogy nem csupán magukat tartották nagyra, de másokat teljesen lenéztek és semmibe vettek. A farizeusok kitűnően ismerték a törvényt, talán a legtöbbet pontosan be is tartották. De Isten alapvető törvényeiről mégis megfeledkeztek. Mégpedig, hogy Istent szeressék mindenek előtt, és hogy egymást hordozzák. Pedig ez az első két parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A második pedig, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Felelőseknek kellett volna lenniük egymás iránt is, hogy testvéreik ne kerüljenek bűnbe, hogy az Úrtól el ne távolodjanak, maguknak és másoknak ezzel bajt ne okozzanak. De a tanult és alaposan felkészült emberek mégis a legalapvetőbb hibákba estek. A törvény lett az Istenük, és csak magukat tartották jónak a saját szemszögükből. Jézus arra próbálta meg felhívni a figyelmüket, hogy a bábák között elveszett a gyermek. A farizeusok jól csináltak mindent a saját szemszögükből nézve, a legtöbb dolgot a törvény szerint is jól csinálták. De a törvény mégsem hozta el azt, az életet és gyógyulást, ami szükséges lett volna számukra és a körülöttük lévő emberek számára. A farizeusok egy részének élete nem hozta meg azt a gyümölcsöt, amit Isten szeretett volna. Pedig az Úrnak az a terve és kívánsága, hogy egymást szeressük és segítsük, személyválogatás nélkül, hogy megmeneküljön, életben maradhasson és lélekben gyarapodhasson mindenki. Az Úr Jézus szeretetre hívott el minket mindenkivel kapcsolatban, nem csupán a törvény szeretetére, különösen nem csupán önmagunk szeretetére. Ebbe a farizeusi hibába mégis sokan beleesünk időről időre. Beleesnek a templomba járó emberek, beleesnek a hívő emberek, beleesnek a presbiterek, lelkészek, püspökök. Előfordul, hogy lenézünk és elítélünk olyan embereket, akiket bűnösnek látunk, pedig nem tehetnénk, mert mi is bűnösek vagyunk. Talán éppen valami mulasztás a bűnünk, ami miatt az általunk megítélt ember bűnbe, Istentől távoli helyzetbe került. Ma talán a leglátványosabb előttünk a sokakban nagy ellenszenvet kiváltó olimpiai megnyitó, ahol ködös identitású emberek ködös előadást mutattak be. Hallottam és olvastam megszólalásokat, ítéleteket ezzel kapcsolatban. És még ha mi magunk sem vagyunk büntelenek, hanem igenis kárhozatra méltók vagyunk, akkor is rossznak kell nevezni azt, ami rossz. De az embereket, akik ezeket a rossz dolgokat teszik, hogyan ítélhetjük el különböző büntetéseket megnevezve? Márpedig első felindulásra sokan megtesszük ezt. De azt is látnunk kell, hogy emiatt mi is vétkezünk. De ez csak egy látványos példa. A mindennapi életben számtalan helyzetben felvillanhatnak hasonló gondolatok, akár egy közúti forgalomban velünk szemben szabálytalanul közlekedővel, vagy az üzletben a kasszánál tolakodó másik vásárlóval, esetleg a gyülekezetben egy helytelenül viselkedő testvérrel szemben is. Egyik alkalommal, amikor egy családos hétvégén voltunk Pilis Csabán, találkoztam egy házaspárral, férfi tagjával beszélgettünk is pár szót, ő is hasonló munkakörben dolgozott, mint én egy kárpitos üzemben, és a kislányukkal érkeztek oda. És az alkalom végén, a záró Isten tiszteletnél, a lelkész a szolgáló gyerekeknek adott egy-egy igéslapot. Fel is olvasta az igéslapot, és átadta a gyermekeknek. A gyermekek körben álltak, és szépen sorban ment a lelkész, és ennek a házaspárnak a gyermekéhez érve felolvasta ugyan az igéskártyát, de elmulasztotta átadni. Az összes többi gyermeknek odaadta az igéskártyát, de ennek az egy gyermeknek nem adta oda, elmulasztotta, elfelejtette. És pont a mögöttem ült ez a házaspár, és hallottam, ahogy egymás között beszélgetnek, hogy na hát szép kis helyez, szép kis lelkész, hogy így kifogja a gyereket, hogy nem adja oda neki az igéskártyát. És én nem voltam egészen a helyemen, az Úrral nem voltam megfelelő kapcsolatban ezek szerint, mert hátrafordultam és összeráncolt szemöldökkel mondtam, de hát nem ez a lényeg, és mikor mondtam volna tovább, már éreztem, hogy nem is mondhatom tovább, gombóc lett a torkomban, hogy mekkora baklövést csinálok, hát mit csinálok én. Nem úgy közelebb vinnék valakit Isten szeretetéhez, hanem még jobban eltaszítom. És hát ugye nem mondtam tovább a mondatot, hanem előre fordultam, és már szégyenkeztem magamban, aztán hallottam, hogy mögöttem mondják még, hogy hát ez is milyen hívő ember ottul a felesége mellett, és még jegygyűrű sincs az ujján. És nem ez volt, ami engem megszégyenített, hanem az, ahogyan viselkedtem, hogy nem hogy közelebb segítettem volna őket, hanem én is eltaszítottam ezeket az embereket Isten közeléből. De ezeket a dolgokat nem lehet tökéletesen elkerülni, és a hívő életünket tökéletesen kihegyezni, bár igyekeznünk kell erre, mert az Úr is erre indít bennünket. A legtöbbet mégis azzal tehetem, hogy Istenhez fordulok, hogy Istent szeretem. Bűnbánattal fordulok hozzá, és imádságban tőle kérem el, hogy akarata szerint gondolkodjak, viselkedjek és éljek. Tehát mégsem biztos, hogy az az Isten dolgait jól látó ember, aki a törvényt betéve tudja, és az életéből minden látható, apró szabálytalanságot maximálisan kiiktat. Vannak emberek, akik bizonyos szabályrendszereket könnyebben be tudnak tartani. Nem okoz nekik nehézséget, hogy ne lopjanak, vagy testileg ne paráználkodjanak, vagy ne váljanak látványos dolgok rabjaivá. Mert nem ébred vágy bennük ezek iránt a dolgok iránt. Viszont akad más a kísértő számára, hogy megtévessze ezeket az embereket. Hamis kép alakulhat ki ezekben az emberekben önmagukról. De az Úr belénk építette a lelkiismeretet is, amely alkalmas arra, hogy egy-egy helyzetben jelezze, ha baj van, ha valami rosszat teszünk. Persze szándékosan ki tudjuk ezt is iktatni, el tudjuk nyomni, és idővel el tudjuk koptatni. És nem fog jelezni már a legnagyobb disznóságokra sem. És ez jellemző minden emberre. Ezért is szükséges számunkra az alapos önvizsgálat, önellenőrzés, mint a könyvelőknél, vagy az egykori vámszedőknél. A vámszedők abban az időben, Jézus korában kiközösített embereknek számítottak. Jó módban éltek, mert a Római Birodalom számára szedték a vámot, melyet néha nagyobb mértékben vetettek ki, mint ahogy kellett volna, és így a saját bevételeiket tudták növelni. És ezért érthető is, hogy lenézték őket és kiközösítették, ahogyan ezt a farizeus is tette Jézus példázatában. De valamiképpen mégis működött a lelkiismeret, vagy az önvizsgálat ennek a vámszerőnek az életében, hiszen meglátta a bűnét és megvallotta. És valószínűleg ezt hangosan tette. Hangosan kérte Istentől, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Egy magyarázatos Biblia szerint az itt használt ige jelentése, hogy légy irgalmas nekem, ez azt is jelentheti, hogy kiengesztelődni valaki iránt, hogy az Úr engesztelődjön ki. És Jézus itt világít rá, hogy kegyelemből lehetünk tisztává. És ez bizony a kiengesztelődés csak is áldozat árán lehetséges. Az elbizakodott emberek, farizeusok még nem tudhatták, de mi igen, hogy a bocsánatot mi is csak Jézus váltsághalálán keresztül kaphatjuk meg. Az, hogy Isten megbocsát, csak is Jézus minket helyettesítő, engesztelő áldozatán keresztül lehetséges. A vámszedő tehát önmaga látása, a farizeus megítélése és Isten törvénye szerint is vétkezett, amiből világos, hogy halálra méltó. És tulajdonképpen, mint halott, nem számba vehető, ahogyan a történetben olvassuk. A farizeusok is hasonlóképpen vélekedtek róluk. Semmibe vették őket az ige szerint, vagy egy másik bibliai fordítás szerint semmibe sem vették őket. A vámszedő önvizsgálata, saját maga megítélése helyesebb, mint a törvényt szinte tökéletesen ismerő és megtartó farizeusé. Hát miféle dolog ez, kérdezhetnénk. A farizeus szám szerint sokkal több dolgot tett helyesen. A farizeusok némely dologban még túl is teljesítettek, hiszen a nép egyszerűbb tagjaival szemben a farizeusok számára előírt bőjt nem egyszer volt egy héten, hanem kétszer. A tizedet is nem csupán a jövedelmükből, de minden szerzeményükből adták. És ezt ez a farizeus fel is említi, hogy ő mindezt megtette, és hogy ő milyen jó. Mégis ő szorul hátrébb. Hát hogyan működik akkor az Isten szabályrendszere, gondolkodása? Ahogyan az oltár előtti, vagy a bevezető zsoltárban hallottuk, a 147. zsoltárban, annak az 5. fejezetében, nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsessége felfoghatatlan. Az Úr tökéletesen meg tud ítélni mindent, mert velünk ellentétben ő mindent megfelelően lát. Az ő ítélete nem csupán kívülről történik, hiszen ő azt is látja, hogy milyen a gondolatunk. Látja, hogy milyen volt egy-egy ember gondolata korábban, milyen most, vagy milyen lesz később. Mi ezeket a dolgokat nem látjuk. Mi ugye csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, és az alapján ítélünk. Isten pedig látja azt is, ami a szívben, vagy a fejben van. Hogyan ítélkezhetünk akkor mi emberek Isten törvénye alapján egymás felett? ne is vizsgálgassuk akkor mások életét, tetteit, vagy a másik ember életében lévő problémákat? Akkor mindenki csak önmagáért felelős? Hát dehogy is, nem erről van szó. Vigyázzunk egymásra, és Istentől őszinte imádságban elkérve, először talán kérdezzünk egymástól, és ha tudunk jól segíteni, akkor segítsünk mindenek előtt imádsággal. De tartsunk előtte önvizsgálatot, hogy mi magunk nem vagyunk-e nagyobb bajban vagy bűnben, mint az, akinek szálkát látunk a szemében. Ahogyan az úrvacsorai liturgiában is elmondjuk, most pedig vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt biztosan nem elég csupán úrvacsora alkalmaival megtennünk. Haszontalan volna tehát az Isten törvényében való elmerülés, annak alapos vizsgálata vagy megtanulása? De még mennyire, hogy szükséges? Viszont tudnunk kell, ott kell legyen a szemünk előtt, hogy míg élünk ebben a világban, nem leszünk tökéletesek, de törekednünk kell rá, egymást is szem előtt tartva. Az Úr tehát megfizet a tetteinkért, a farizeus megkapta saját jutalmát, és megmaradt önteltségében. Nem ismerte fel, nem látta meg alapvető bűnösségét. Az emberek szeme előtt talán tisztességesen járhatott, de nem látta szükségét Isten kegyelmének, ezért Istentől távol maradva megmaradt ebben a bűnében. A vámszedő látta a bűnét, és megbánta azt. Ő nem csupán a templomba ment el Isten közelségéért, hanem szívében őszintén állt Isten elé. Jézus azt mondta róla, hogy megigazulva ment haza. Vagyis bocsánatot kapott a bűnére. Az emberek előtt valószínűleg így is tisztátalannak számított, és nem nézhették jó szemmel, hogy a templomba belépett, de Istenhez közelebb kerülhetett, és megbocsátást kaphatott. És későbbi élete során nagy valószínűséggel az emberek szemében is más fényben látszódott. Én azt kívánom, hogy ilyen vámszedő módon bűneinket megbánva és elhagyva találkozhassunk az Úr kegyelmével. Mert ez a kegyelem minden ember számára szükséges, legyen az farizeusi vagy vámszedői gondolkodású. És ez a kegyelem készen van minden ember számára, Jézus Krisztus váltság halála árán. Semmi más sem kell tenni az embernek, csak elfogadnia. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, igédet. Kérünk azt, hogy tudjunk hozzád igazodni. És valóban a Te mércédet vegyük számításba, önmagunkat megvizsgálva, és egymást is szeretve. Amen. Hirdetésre készülve a 398-as számú ének első versét énekeljük. Hirdetem. Augusztus 12-én hétfőn 17 órától asszonykör lesz itt a gyülekezeti központban. Kedden bibliaóra, 14-én szerdán 9-től 11 óráig baba-mama kör, 16-án pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációi óra lesz. 18-án vasárnap 9 óra 45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör is lesz. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, ugyanúgy lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk bátran többet, és adjunk másoknak is ebből. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Augusztus 17-én, szombaton, 8 órától munkás csendes napot tartunk. augusztus 20-ai csendes napunk most egybeesik az Eke csendes nappal is. Témája a Mondd, te kit választanál lesz, igét hirdet Vecán Zoltán és Hullei Enikő. Az alkalom szokás szerint külön gyermekfoglalkozással és ebéddel is lesz. Lesz lehetőség bizonságtételekre, szolgálatokra is. Imádságban készüljünk az alkalomra és hívogassunk másokat is. Akiknek van céladolmánya a kisvárdai templom falának felújítására és a járda építésére, kérjük keresse fel a pénztárosunkat, vagy persejbe dobott összeg esetén a borítékon tüntesse fel a célját az adománynak. Van-e még esetleg valakinek hirdetni való? Igen? István? Most? Akkor várunk szeretettel, gyere.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Az elmúlt héten Biatorvágyon voltunk, Biblia tanulmányozó héten. Isten nagyon kedves volt hozzám, mert gyógyította az életemet. És sikerült néhány olyan dolgot megértenem Istentől, ami nagyon akadályozott engem. Én úgy láttam az életünket, hogy minden, amit Isten szolgálatában tettünk, az hiába való volt. De Isten a szívemre helyezte azt, hogy az én munkámnak jutalma az én Istenemnél van. És ezzel megnyugtatott, hogy ő számon tart engem, és nyilván a magam szemében is másképpen tekinthetek így önmagamra. A másik, amit megértettem, hogy a házasságunknak a nehézségei mostanra, ugye a közelmúlt, az elmúlt pár évben úgy fogalmazottak meg bennem, hogy eltelt felettünk az idő, vége van az aktív időszakunknak, és nagyon rosszul éltük meg, mert sokféle nehézséggel, és nem biztos, hogy megtaláltuk a közös hangot, vagy a közös irányt, holott ez az életprogramunk, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük Istent. De Jób könyvét tanulmányozhattuk. A Jób könyvéből az első két részt tanulmányoztuk, és megláttam azt, hogy Isten tud adni az embernek olyan fordulatot, amikor az előtte álló időszak az jobb lesz, mint ami mögötte van. Áldottabb és gazdagabb mindenféle értelemben, de legfőképpen lelki értelemben, hiszen addig Jób csak hírből hallott az Úrról, de saját szemével látta meg őt, és teljesen más alapra került az Istennel való kapcsolata ezek után. És hát meg kellett látnom azt is, hogy a fiammal foglalkoznom kell intenzíven. Amit eddig is próbáltak a testvérek tanácsolni engem, hogy menjünk kirándulni, meg imádkozzunk, hát elárulom, hogy ezt eddig is próbáltuk tenni. Csak most ezt úgy kell, és az egész hétnek a üzenetének a lényege ez volt, hogy most ezt úgy kell, hogy Jézussal vagyok. Tehát, hogy nem keresztény tapasztalatból éldegélek, hanem ő vele élek. És a teljes tanástalanságomat, vagy a tehetetlenségemet akkor majd Jézus majd mindig megoldja, vagy mindig tovább visz, tanácsol, pásztorol. Köszönöm.
Erős vár a mi Istenünk. Én Isten szeretetét láttam meg ezen a héten, nagyon, ahogy ő közeledett hozzám, hiszen azzal voltam tele, hogy apával, hát ugye apára gondoltam így a hét elején, hogy mindig ott volt a gondolatom, és annyira kedves volt az Istentől, hogy először pontosan ezen keresztül kezdett hozzám beszélni, és mutatta meg az én bűnömet. Hiszen én, amikor elhoztam a gyerekeket ide, a bibliatanulmányozó hét előtt, akkor mondtam apának, hogy apa, tudod, hogy neked meg kell térned, és akkor olvassuk együtt az igét, és akkor imádkozzunk, jó? És akkor először azt mondta, hogy jó, de utána azt, hogy nem, és Isten kegyelmét látom ebbe, hiszen én bele akartam őt nyomni, hogy hát igenis, apa, meg kell térned, és szó volt így a kiscsoportos beszélgetésen az, hogy vigyázzunk, nehogy elhamarkodottan legyünk hívővé. Hiszen akkor csak, hát ez egy hazugság lenne az ő részéről is, hiszen nem szívből jövő lenne az a megtérés, hanem hát megtérek, mert a lányom annyira szeretné esetleg, hogy megtérek, és hát ugye ezzel a kárhozatba nyomom. És ugye ezt megláttam, hogy ez nekem bűnöm volt, hogy így gondolkoztam, és na most már így teljesen rá tudom bízni Istenre, hogy Uram, Te tudod, Te munkáld ki. Sokan mondták nekem ezt, hogy így kell gondolkozni, de hálás vagyok Istennek, hogy felhozta benne az én bűnömet. Aztán volt egy másik dolog, ami így ismerően beszélgettünk róla, és azt pedig így ketten tettük Isten kezébe, és Isten egyre inkább szabadított fel arra, hogy amiről szó van a héten, hogy halljam, hogy azt láttam meg, hogy Isten arról beszél velem, hogy meg is mutatta nekem azt, hogy mi a bűnöm abban, hogy én nem vagyok a Isten szerint való feleség és anya, és ezeket tudtam Isten előtt megbánva letenni, és már több éve volt, vagy hát több éven keresztül volt az, hogy tapasztaltam, hogy könyörögni és imádkozni kell azért, hogy Isten megmutassa a bűnömet, és hogy meglássam, és hogy akarjam ezeket letenni, és most is ezt tapasztaltam meg. És ugye sokszor elmondom, vagy hát mindig elmondom azt, hogy Isten a biztos alapja a mi házasságunknak, és hogy én azt tapasztalom, hogy István mellett kiteljesedik az életem, de úgy felmerült bennem, és vajon az én életem mellett az ő élete kiteljesedik, szóval, hogy Isten képüre tud formálódni mellettem, és ezt mutatta meg Isten, hogy hogyan tudok majd egyre inkább így lenni Isten akaratában, hogy az ő életében is ez megvalósuljon, meg szintén a gyerekek felé, hogy ne legyünk csak, hogy ó, én ebben már belefáradtam, hanem igen, hogy Isten erejével oda számban magamat, mint Isten szerint való anya. Akkor azt is megláttam, hogy ne én választam ki a szolgálatot, azért, mert embereknek akarok megfelelni, vagy többnek akarok látszani, mint ami vagyok, hanem Istentől fogadjam el azt, amit ő adott számomra. És jó volt ezzel, pecsételte meg Isten ezt, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, és neki van erre hatalma, hogy ő ezt meg tudja adni. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, és kívánjuk, hogy Isten áldása legyen továbbra is az életeteken. Most pedig dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevének, miképpen volt kezdetben, úgy most és mindörökké. Amen. 42. számú énekünk első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Köszönjük, Urunk Istenünk ígéret, köszönjük szeretetedet, hogy nem engedsz el bennünket is. Hogyha őszintén odafordulunk hozzád, akkor Te átölelsz bennünket is, segíted az életünket, hogy hozzád közelebb kerüljünk. Kérünk, segíts, Urunk, hogy szolgálatainkat is tudjuk elvégezni. Kérünk, legyél mindazokkal, akik olyan helyzetben vannak, hogy másokat kell vezetniük, vagy utat mutatniuk. Add, Uram, hogy ezek a vezető emberek országunk vezetői, vagy gyülekezetünk, egyházunk vezetői hozzáfordulhassanak, és tőled kérjenek útmutatást és segítséget. Kérünk, Urunk, a világban lévő nehézségek miatt, hogy Te szabadítsd meg az embereket, Te adj, Uram, békességet a háborús helyeken, Te adj gyógyulást a járványok helyén, Te add, Urunk, hogy a Te igéd terjedhessen minden helyen, ott is, ahol elnyomásban élnek a Tieid. Kérünk, Urunk, Te legyél az üldözött emberekkel, az üldözött keresztényekkel, és add, hogy megenyhüljenek azok, akik háborúságot szítanak. Te legyél, Urunk, a betegekkel és mindenféle nehéz helyzetben lévő emberrel, hogy gyógyulásuk lehessen és megszabadulhassanak terhektől, problémáktól. Kérünk, Te legyél az özvegyekkel és gyászolókkal. Te add, Urunk, hogy tudjunk elengedni minden olyasmit, ami szükséges, és fordítsd, Urunk, a javunkra mindazt, ami velünk történik. És kérünk, hogy Te tartsd meg mindannyiunkat, mikor a Te nevedben az Úr Jézus tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk megkezdett énekünket.
Thank you.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenről.